Ez a prédikáció meg lett tartva 1988. január 20-án. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Az évvégi összejövetelek mindannyiunknak nagy áldásul szolgáltak, és folyamatosan újra halljuk, hogy Isten munkálkodik, és hogy az íge beteljesíti azt, amiért el lett küldve. Csak arra kell figyelnünk, hogy megmaradjunk az egyensúlyban még, mert már is azt fogják kérdezni az emberek, tényleg minden megtörténik még ebben az évben? Tényleg bekövetkezik már ebben az évben a befejeződés? Vannak emberek, akik egyszerűen úgy számolnak, hogy egy év 365 napból áll, ugye, és ennyi idő alatt mindennek meg kellene történnie. Nem, még akkor sem, ha itt azt mondjuk, hogy az Úr esztendeje. Az Úr esztendeje addig tart, amíg a kegyelmi idő is tart. Ez az Úr kellemes, kegyelmi esztendeje. És mégis, teljesen bizonnyal abban a benyomásban élünk, hogy hatalmas lépésekkel közeledünk a véghez. Az egyik repülőúton a Herald Tribune-ban olvastam, hogy a francia pénzügyminiszter egy európai bankot követel. Ma pedig a Deutschlandfunk híradójában hallottam, hogy egy európai bank létrehozására már is törekednek. Genscher, Németország volt alkancellárja, most azonnal felvetti a kérdést. És látjuk tehát, hogy az általános konstelláció egyszerűen óriási lépésekkel közeledik a végéhez. A bizalom az Egyesült Államokban amúgy is megrendült, a dollárban is. És itt jön a dolog, ahogy jönnie kell. És pedig óriási lépésekkel. És mi az Úrra szögezzük tekintetünket azzal a kéréssel, hogy ajándékozzon meg minket kegyelemmel, hogy ne csak felismerjük az időt és az idők jeleit, hanem meg is vásároljuk az időt, mert ez egy drága idő. Egy drága idő, olyan drága, amilyen még soha nem volt minden tekintetben. Hiszen hallottátok, hogy egyszerűen megszakított a szabadságomat, vagy a pihenésemet, a gyógykezelésemet. Én egy olyan ember vagyok, akinek nem az a rendeltetése, hogy nyaraljon, vagy gyógykezelésre járjon. Ez egyszerűen nem nekem való. Az első három nap után számomra már is lejárt volt az idő. Az egyetlen jó dolog az volt, hogy egy ilyen kibucban mindig más emberekkel ültünk egy asztalnál. És ez volt a legjobb alkalom, hogy mindig elmondjam folyamatosan, mi van a szívemen. Valószínűleg ezeknek a beszélgetéseknek a gyümölcsét még itt a Földön is meg fogjuk látni, vagy talán csak a dicsőségben. Minden esetre nincs olyan ország, ahol olyan könnyen lehet tanúságot tenni, mint Izrael népe között. Ez nagyon furcsa dolog. Minden alkalommal egyszerűen csak úgy elkezdődik. Anélkül, hogy akarnánk, egyszer csak megteszi valaki a bevezetést, és a beszélgetés már is indul. Mielőtt hozzákezdenénk, már is elkezdődött. Körülbelül így. Ezért is hálás voltam az Úrnak. Svájciak, németek, amerikaiak, izraeliek, és így tovább. Szóval nagyon szép idő volt. Ami egy pillanatban egy nagy csalódást okozott nekem, az az a nap volt, amikor egy kis csoporttal kirándultunk a kibuc vezetőjével, éppen a jól ismert Dávid barlangban engedibe. És ez az ember arról beszélt, hogy 70 millió évvel ezelőtt és 90 millió évvel ezelőtt ez a szikla így, és ez a szikla amúgy, és ez a szikla magyarázkodott ezzel is, azzal is. És ahogy szokott lenni, nem tudok mindig hallgatni, azt is tudjátok. Majd csak nagyon udvariasan mégis megkérdeztem, hogy elgondolkodott-e már azon egyáltalán, hogy az özönvíz óta azért itt a földön mégis elmozdultak dolgok ide is, oda is, és hogy nem lehet-e ez is ennek az időszaknak a következménye. Igen, és akkor természetesen már is megtörtént. Mindent nagyon udvariasan kérdeztem, de a visszautasítás, amit kaptam, az pontosan méretre szabott volt. És nagyon fájt nekem. Azt mondta, mi azokhoz a tudományos bizonyítékokhoz tartjuk magunkat, amiket a tudósok bizonyítottak, ugye, és nem egy Noé meséhez, vagy egy özönvízhez. És ezt egy zsidó szájából hallani, ez olyan fájdalmas volt, hogy senkinek sem tudom elmondani. Amennyiben ezt egy pogány mondta volna, egy német például, akkor azt mondtam volna, rendben, ez jól illik hozzájuk. Igen, másképp nem is vártam volna, de egy zsidótól. Ez nagyon-nagyon durva dolog volt. De, amint mondtam, még ott is rengeteg az ateista. Teljes számban. Alig van egy ország, ahol annyi ateista lenne, mint Izraelben. Emberek, akik mindenben csalódtak, és nem tudják hova tartsanak. Most már nem csak a Mózes takarója fők fölöttük, hanem még a Krisztus takarója a szemükön van. És én nem tudom, hogy ki volt ott akkor közületek, amikor mi körülbelül 18 kilométerre Jeruzsálemtől, abban a kibucban, a szabad ég alatt, a verandán tartottunk, áhítatott, imádkoztunk. Ki volt ott? És igen, mégis jó néhányan. És ahogy az az egyik hölgy egyszer csak azt mondta, hogy én elolvastam az új szövetséget, és amennyivel Krisztus nem lett volna katolikus, akkor én is inni tudnék. És el tudjátok képzelni, mi jött ki a számon. Krisztus, katolikus. De ugye még emlékeztek, hogy egyszerűen csak kipattant belőlem, és azt mondtam, a sátán az igen, az katolikus, gyökerestől, de Krisztus az Isten. És néha megadott nekem, hogy a szavak már is rendelkezésemre álljanak. A csodálatos az, hogy mi nem csak prédikáljuk Isten szeretetét, hanem saját erőfeszítés nélkül is átültethetjük a gyakorlatban. Akinek erőfeszítésébe kerül még, hogy Isten szeretetét életével kifejezze, abban még nincs meg a szeretet ösztöne, a sarkalás arra. Így valóban reméljük, hogy Isten az ő idejében az utolsókat is magához fogja hívni, és mindent előkészít, amit előkészíteni kell. És azt is hisszük, hogy mindazok, akik nem lépték át a határt, akik nem vétkeztek Isten szelleme ellen, hogy ők is megtalálják a helyüket. Az idő meggyógyított bizonyos sebeket, és én Isten előtt állok, és mindenre fel vagyok készülve, minden útra, amer ő vezet engem. Ezt nem csak úgy mondom, hanem úgy is gondolom, ahogy mondom. Már említettem itt, hogy az utolsó szakaszt, útszakaszt, nem az Isten kikényszerített akaratában, hanem csak Isten tökéletes akaratában akarjuk megtenni, vagy lehet megtenni. Minden más egyéb lehet, hogy a múlté, de ami a jelentés a jövőt illeti, az csak Isten tökéletes akaratában vezethet az egyének és az egész gyülekezet tökéletességre jutásához. Ezt mindannyian be kell látnunk, és én úgy gondolom, hogy Isten meg fog ajándékozni kegyelemmel bennünket erre nézve, hogy ne csak hallottuk volna Isten ígét, hanem most már a gyakorlatba is átültessük, és lássuk, hogy Isten mások számára is életre kelti bennünk. Hogy nem csak a tanításban és az ismeretelméletben különbözzünk másoktól, hanem a különbség Ahogyan a Malakiás 3-ban áll, azon a napon meg fogjátok látni a különbséget a között, aki nem szolgál nekem, és a között, aki nem szolgál nekem. Aki szolgál nekem, és a között, aki nem szolgál nekem. A különbségnek tehát nyilvánvalóvá kell válnia, láthatónak kell lennie, nem csak hallani a prédikációban, hanem látni a saját életünkben is. És ezt is hallani mindenhol, hogy az imádságok egyre komolyabbak, és a várakozás egyre nagyobb. Egyszerűen számítunk azzal, hogy Isten hűséges, és minden ígéretét be fogja teljesíteni. Ma ismét számos levelet kaptam az asztalomra. A legtöbb levél, amit kapunk, köszönetlevél, bátorítás, nem tudom, hogy 1000 levélből van-e egy vagy kettő, amelyik talán úgy véli, amelyikben talán úgy véli az író, hogy a kiadványaink feleslegesek, és elég lenne, ha csak a Branham testvér prédikációit olvassuk, ugye? De amint tudjátok, mi soha nem értelmeztük, soha nem magyaráztuk Branham testvér prédikációit. Senki sem hallotta ezen a helyszínen, ebben a teremben, hogy mi bármit is értelmeztünk volna. Egyáltalán semmit sem értelmeztünk. A prédikációkat úgy adtuk ki, ahogyan elhangzottak. Meglettek tartva, a többit Isten fogja megtenni az egyénekben. És nem lenne semmi összezavarodás az országban, ha mindenki a saját országában maradt volna az összes testvér közül, és türelmesen kivárta volna, hogy eljön Isten ideje. Majd minden rendben maradt volna, és békében és nyugalomban folytathatnánk az útat tovább. Csak hogy, mint mindig, úgy most is azzal, hogy a beváltak nyilvánvalóvá legyenek, és kiderüljön, hogy ki ragaszkodik, függ Isten igéjéhez, igéjétől, nevezetesen az, aki Isten magvából született, aki kapcsolatban áll az igével, ő nem tehet róla, és az igének minden értelmezése olyan, mint egy szálka. Valahol behatol, bánymerénye, és kicsi legyen, nagyon kellemetlen a szálka. Ezt magatok is megállapíthatjátok, most nem fordul elő olyan gyakran, de régebben hányszor volt az embereknek valami apró bajuk, szálka valahol a testükbe. Egy idegen test, legyen az bármilyen csekély is, egyszerűen nem tartozik oda, szembe tűnik, kellemetlen, ki kell kezelni, szedni. És így minden el kell legyen távolítva, hogy ne felejtsem el, ugyanakkor meg is kell írnom. De ez az ősi római háromszög csók, ami gyakorolva lett itt az elmúlt összejöveteleken, az is el kell legyen távolítva. Bizonyára ti is észrevettétek. Azok, akik a római nyelvterületről származnak, úgy balra is csókolnak, jobbra is egy, az majd újra balra. Ez tehát valóban az a régi, mint a háromszoros keresztvetés, úgy gyakorolják ezt a csókot. És már évek óta fel lett nekem téve a kérdés, hogy nem kellene egyszer kijavítani? Amen, nem, de aztán megint elfelejtettem, és most újra megfigyeltem. Azt gondolom, bizonyára nem látsz jól. És ez is el kell legyen távolítva. Az egész régi kovász el kell legyen távolítva, hogy csak amúgy zsivangjon. Azután pedig sepregetve is kell, hogy legyen minden további nélkül. Sőt, még azt is láttam, hogy ezek között az emberek között egy testvérnő is megcsókolt egy testvért. És ez is ki kell legyen téve, el kell legyen távolítva, alapvetőleg minden. És Isten meg fogja adni nekünk ehhez a bátorságot, de hiszen mindezen évek során nem tartottunk morális prédikációkat, de most mégis eljött az ideje, hogy ezeket a nagyon is gyakorlati dolgokat is tisztázzuk. Ki vele? Ki a régi kovásszal? És majd jön az édes tészta, az őszinteség, és az igazság édes tésztája. És néha én is rossz vagyok, de ezt nyíltan beismerem. És néhány testvérem is ugyanezt teszi. ha gyakrabban látjuk, milyen gondtalanul elfordulnak némelyek egymástól jobbra, hogy a szent csóknak még nyoma sincs. Az egyik fél attól, hogy az ajka megérinti a másikét. Nem, nem, mindennek teljesen egészen másnak kell lennie. Mi más mondani valónk lenne még? Vannak még kérdések ma este? Igen, ezt akartam írásban is, meg akartam fogalmazni, testvérem. Ezt röviden meg akartam írni. Mit kell itt magyarázkozni felőle? Ez volt a testvérek közötti ismert tüdőjel, aki például soha nem látták egymást, amikor egy testvér egy másik országba, egy másik gyülekezetbe ment. Egyszerűen ez volt az a mély összetartozás, ez a szent testvéri csók. És ez olyan dolog volt, amit a szentek és a megszenteltek gyakoroltak is maguk között. Ezért is van ehhez kapcsolódóan ez a szent szó kifejezős, nem csak egyszerűen csak szokásként, hanem valóban, hogy ez azok között történik, akik megszentelődtek, amint mondtam, kizárólag csak testvérek között, és soha nem keveredetten. Ez teljesen helytelen lenne. Igenis, testvérem. Igen, nézzétek, testvérek. Még itt is kénytelenek vagyunk visszatérni az általános témához. Márk 16 azt mondja, hogy azokat pedig, akik hisznek, ezek a csodák fogják követni, vagy jelek. De mielőtt ezt most elemeznénk, vissza kell térnünk az apostolok cselekedetei első fejezetének 6-tól 8-ig tartó verseihez. Maradjatok Jeruzsálemben, amíg fel nem lesztek vértezve a magasságból jövő erővel, és akkor legyetek tanúim nekem Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. Akkor tehát nem használ senkinek a missziós parancsot olvasni és azon törni a fejünket, fel kell legyünk vértezve ahhoz, hogy a missziós parancsot képesek legyünk végrehajtani, hiszen ez az egyik a másikhoz tartozik. De erről is biztosan még beszélnünk kell. És egyértelműségre jutnunk. Hiszen tényleg odáig jutottunk, hogyha valaki a szellem keresztségért imádkozna, akkor néhányan attól félnének, hogy valami rosszul sülhet el. Az összes dolog, ami rosszul sült el, ahol az emberek cselekedtek, természetesen érthető, ha talán még a félelem is bekúszott úgy valahova. De akkor el kell érnünk azt a pontot, ahol egyszerűen elhisszük, ami meg van írva. Már most, ha ti, akik rosszak vagytok, képesek vagytok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább megadja az Atya a mennyből a Szent Szellemet azoknak, akik kérik tőle. És meg van írva. Már most, ha ti, akik rosszak vagytok, kenyeret kértek, de hiszen a ti atyátok, aki a mennyben van, nem fog skorpiót adni nektek, vagy valami más egyebet, és nem fog kígyót adni nekik, hiszen ez nem megy. Ő meg fogja adni, amit kérünk. Mennyivel inkább meg fogja adni a Szent Szellemet azoknak, akik kérik tőle. De most jön ennek a pontnak a lényege. Most valóban szükségünk van a szeretett testvéreim, valóban szükségünk van ennél fogva olyan emberekre, akik rendelkeznek a szellemek megkülönböztetésének ajándékával. Mert abban a pillanatban, amikor valakinek még van valamilyen jogigénye a sátántól, és kézrátétellel van imádkozva, valami történik. És a másik szellemnek jogigénye van, amíg a démon ki nincs űzve. Itt nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni. Ezért voltak mindezek a kisiklások, ezért voltak mindezek a szükségletek, és ezért vagyunk ma abban a helyzetben, amelyben vagyunk. Csak hogy az utolsó útszakaszban, az utolsó fordulóban úgy hiszem, Isten, ami erőfeszítéseink, mindaz, amit kigondolunk és kitervelünk, Isten Tehát, csak hogy az utolsó szakaszban, az utolsó fordulóban, úgy hiszem, Isten, ami erőfeszítéseink, mindaz, amit kigondolunk és kitervelünk, felsőbbrendűen és fenségesen, ő fog minket abba a helyzetbe hozni, ahova tartozunk, hogy vele együtt átvészeljük az utolsó forduló, teljes hittel és bizalommal hiszem. Nyilván igen, ez még el fog jönni, ne aggódjatok, biztosan afelé haladunk. Van még valakinek valami kérdése? Kérem. Ézsaiás 42, a 19. vers. Ki az, aki vak, hanem az én szolgám? És ki a süket, mint az én küldöttem, akit elküldök? Ki olyan vak, mint az én bizalmasam? És ki olyan süket, mint az Úr szolgája? Te sok mindent láttál, te nem vetted figyelembe. Nyitott fülekkel nem hallottál. Így tetszett az Úrnak az ő igazságossága miatt, hogy a törvényt nagy és dicsőségessé tegye. Igen, ez az egész fejezet az Úrról, mint szolgáról szól. Ezt láthatjuk az első verstől, és ő valóban nem hallgatott arra, amit mondtak, vagy javasoltak neki, és nem látta, amit látott. Ki ismeri azt a helyet, hogy nem az alapján fog ítélni, amit hall, és nem az alapján, amit lát? Ki ismeri ezt az ige helyet? Egy pillanat, mindjárt megkeresem. Mégis az Ézsaiás prófétában kell lennie, hogy ő igenis. Ézsaiás 11. fejezete, az Ézsaiás 11. fejezetének 3. versétől. Az Úr félelmében fogja az ő jó tetszését találni, és nem fog ítélni az ő szemei szerint, amit a szeme lát, és nem szolgáltat igazságot a szerint, amit az ő fülei hallanak. Ott is volt agymosás ugyan. Uram, de hiszen tudod ezt, és figyelembe vetted, de azt ide, be, ide, oda. Egyáltalán nem vette figyelembe a hallottakat. Láttad? Nem láttam, semmit nem láttam. Igenis, ez a vers ahhoz tartozik. Az Ézsaiás 11. fejezetéhez. Ézsaiás 11.3, az Ézsaiás 42.19-hez tartozik. Minden összefüggésben láthatjátok, például Ézsaiás 42.1. Ime az én szolgám, akihez ragaszkodom, aki mellett kitartok, az én választottam, akiben szívem jó tetszését találja. Őrá helyeztem szellememet, azért, hogy az igazságszolgáltatást elvigye a népekhez. Ő nem fog kiáltani, stb. Amint tudjátok, ez a mi Urunkra vonatkozóan lett megírva. Szolgaként prófétának kellett lennie, szolgaként kellett lennie, főpapnak kellett lennie, báránynak kellett lennie, minden követelésnek és minden feladatnak, ami valaha Isten országában és országáért felmerült, meg kellett feleljen. Amennyiben valaki, én ezt itt olvastam nemrég az apostolok cselekedeteinek 4. fejezetéből, ott az Úr kétszer egymás után szolgaként van megszólítva az imádságban. Amennyiben ezt ma tennénk, az emberek azt mondanák, hé, mi van veletek? Az apostolok cselekedetei 4. fejezetben még hozzá. A 4. fejezet 27. versében ez áll. Igen, valóban összefogtak a te szent szolgád Jézus ellen, akit te felkentél ebben a városban, Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael sokaságával összefogtak. Amennyiben mi ma így imádkoznánk, hadd történjen meg a te szolgád Jézus nevében, ez is, amaz is, az emberek itt azt mondanánk, várjunk csak, mi történt veletek? Hiszen ő az Úr, nem pedig a szolga, viszont az Úr szolgai alakot öltött. Ő megalázta önmagát. És én megmondom nektek, miért kell ezt elismerni. Felolvashatom nektek a 2 Timóteus első fejezetének 9. és 10. verséből. Ő, aki megmentett minket, és szent elhívással hívott el minket, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem az ő elhatározása, szabad akarata és kegyelme alapján, amelyel Krisztus Jézusban örökkévaló idők előtt adományozott nekünk. Most pedig a mi szabadítónk Jézus Krisztusunk megjelenése által nyilvánvalóvá lett téve. Ő megsemmisítette a halál hatalmát. Ennek helyébe életet és halhatatlanságot hozott napvilágra az üdv üzenet által. Ezt a verset a zsidókhoz írt levél 2. fejezetének 14. versével kell kiegészíteni, zsidók 2.14-től. Már most, mivel a gyermekek részessei a vérnek és a húsnak, ő is hasonlóképpen részese lett azoknak, hogy az ő halálával megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halál felett, azaz a sátánt. És hogy felszabadítsa, vagy szabadságra helyezze mindazokat, akik a haláltól való félelmükben egész életükben rabságban lettek tartva. Nyilván ez volt az. Minden bibliai idézetet tovább lehetne olvasni. Mi is volt a lényeg? Ő az Úr. Szolgai alakot öltött. Ő azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy kiszolgáltassam magamat, hanem hogy magam szolgáljak. Ezt elolvashatjátok a Filippi levélből, hogy az ő önkifejezésében kinyilvánította önmagát, miközben az ő isteni lénye az emberi szemnek láthatatlan maradt, azáltal, hogy szolgai alakot öltött magára, és engedelmes lett, engedelmes a kereszt halálig. Eme második Ádámnak az engedelmessége által mindazok, akik hisznek ő benne, és engedelmeskednek neki, Istentől kifolyólag megigazultak. Mert az első Ádám engedetlenség által mindannyiunkat magával ragadott, a második engedelmesség által pedig mindannyian megigazítottunk. Következetesen tehát a mi Urunk nem ítélt az alapján, amit mondott neki valaki, nem az alapján, amit például mindannyian ismeritek a János 8. fejezetét. Egy nagyon találó ábrázolás, amikor az emberek hoznak valakit, akit tetten értek, és azt mondják, Mózes ezt mondta, mit mondasz te? Ő nem mondott semmit, hanem lehajolt és írt. Aztán, amikor felemelkedett és látta, hogy az emberek még ott állnak, és azt mondja, aki közületek bűntelen, az vesse rá az első követ. És lehajolt újra, és leírt tovább újra. És amikor újra felállt, mind el voltak menve. Mind, egy sem maradt ott. Ki maradt még ott? A nő, akit az Úrhoz hurcoltak. Hála Istennek a farizeusokért is. Amennyiben Istenhez hurcolják az embereket, akkor már is jól teszik. De milyen szándékkal hurcolták oda, hogy egy ítéletet halljanak az ajkáról. És mi volt az Úrnak szándéka? A megbocsátás szándéka, a szabadítás, a szeretet, az üdvösség. Ebben nyilvánulnak meg Isten szándékai. De megadom nektek a közvetlen Biblia magyarázatot is. A János evangéliumának 2. fejezetében van a magyarázat arra, amit most itt éppen beszélünk. Vagy megbeszélünk a János 2.24-ben. Jézus azonban nem bízott meg bennük, mert mindannyiukat ismerte, és nem volt szüksége senkinek a tanúságára az emberek részéről. Senki nem kellett hozzám menni, és azt mondani, hogy tudod-e már ezt, hallottad-e már azt, és így tovább. És üdvös állapotban mindaz a szolga, akitől távol vannak tartva ezek a dolgok. Üdvös minden ember, aki az ígét hirdeti. És azt kívánom neked is, Rusz testvérem, magamnak is szívemből minden testvérnek, aki szolgál, hogy semmi ne jusson a tudomásunkra, ami a meghatározott időben, órában valamilyen módon áttörhetne. Nem, ez nem lehet. Én tudom Branham testvérről, ő azt mondja, hogy különleges összejöveteleken délben még evett, majd visszavonult, visszahúzódott, egyedül maradt, nem akart semmit sem látni, semmit hallani, hogy szabad legyen, mentes legyen és hirdethesse az ígét. Tehát, ami Urunk hallott, is, és mégsem hallott, látott is, és mégsem látott. Nem látta, amit látott, és nem hallotta, amit hallott. Nem dolgozta fel, nem engedte be magába. Nem volt befolyással rá. Mert semmi szüksége volt senkitől semmiféle magyarázatra, semmire, hiszen önmagától tudta, hogy mi a helyzet minden emberrel. Éppen ezért, ahogy olvastuk is, hogy ő nem az alapján fog ítélni, amit a szeme lát. A szemei lát ugyan a történteket, vagy mégsem, csak hogy nem azok alapján ítélt. Mert az ember fia nem azért jött, hogy ítélkezzen a világ felett, hanem hogy üdvösséget hozzon a világnak. Mindannak be kellett teljesednie minden írás a maga idejében, az ítélet ideje is el fog jönni. Ő bíróként fog majd a trónon ülni, és menekülni fog elől a föld és az ég, és eltűnnek, mint egy könyvtekercs. De mindennek megvan, meg lesz a maga ideje. Tehát ezeket az íkehelyeket, ahogy mindig is mondtuk, a megfelelő összefüggésben kell olvasni, ahova tartoznak. Csak így lehet őket helyesen megérteni. A 32. Zsoltárban itt három különböző dologról van szó. Egyszer önmagáról beszél Dávid, majd általánosságban beszél, és mindenki magára ismer, végül pedig Dávid sem önmagáról, sem másokról nem beszél, másokra vonatkozóan, hanem Isten szól Dávidhoz és Dávidon keresztül. Most felolvasom nektek az elejétől kezdve. 32. Zsoltár első verse. Üdvös állapotban van az, akinek bűne megbocsájtatott. Ez mindenki lehet. Üdvös állapotban van az az ember, akinek bűne el van fedve. Ez is mindenki lehet. Üdvös állapotban van az az ember, akinek az Úr nem rója fel a bűnét. Ebben a helyzetben is mindenki lehet. És akinek szellemében nem lakozik álnokság. Ez is mindannyiunkra vonatkozik. Mindannyian bele vagyunk kértve. Mindenki számára szól. Most pedig magára van utalással, és azt mondja, amíg a néma csendet gyakoroltam, én magam tehát, testem elsorvadt, mert szüntelenül kiáltott bennem. Tehát már nem az általános állapot mindenkire nézve, most magára utal arra, ami benne személyesen megbánásként és bűnbánatként foglalkoztatta, amit ez kiváltott benne, ahogyan útat tört magának az Istennel való élménye. Aztán tovább folytatja a 4. versben, mert éjjel-nappal súlyosan rám nehezedett a te kezed. Itt nem a közönséghez, nem az általánossághoz intézi a mondottakat, hanem úgy számol be, ahogy vele történt, ahogy ő megtapasztalta, átélte. Életem zamata elszáradt, mint a nyári hőségben. Akkor bevallottam neked bűneimet, és nem titkoltam el neked tartozásaimat. Nem futott ide-oda, hanem az Úrnak mondta el, aki ellen vétkezett, ugye. És ő meghallgatta őt, megbocsájtott, megajándékozta kegyelemmel, azt mondta, megvallom az Úrnak gaztetteimet. De hiszen éppen ez volt a legnagyobb kérdés, hogy hol és kinek kell ezt beismerni. Nyilván nagyon világosan megfogalmaztunk ezt illetően. Az általános bűnvallomás a zárt ajtók mögé tartozik, és a főpapnak kell elmondani egyedül, aki kiontott az ő vérét értünk, és aki közben is jár értünk. Teljesen elfogadhatatlan, hogy a magánbűnök nyilvánosságra kerüljenek, ez a legnagyobb katasztrófa, ami csak történhet. De éppen úgy olvassuk azt is az apostolok cselekedeteiben, hogy azok, akik nyilvánosan varázslatokat folytattak vagy gyakoroltak, amiről mindenki tudott és mindenki érintett volt, hogy ezek az emberek, akik ezt nyilvánosan tették, nyilvánosan be is vallották, és nyilvánosan összegyűjtötték a varázskönyveiket egy nagy halomra, és majd tüzet raktak alá, nagy tüzet. Igaz ez, vagy sem, így van, minden a maga helyén. Még egy tanácsot is adok nektek ezzel kapcsolatban, amiről korábban már röviden beszéltünk is. Előfordulhat, hogy az ördög az egyiknek és a másiknak egy nagyon vicces gondolatot sugal, ugye? Az ördög sugalhat neked. Ó, a te testvéred, az egy álszent. Az ördög, az egy ezermester a művészetben. Aki a legszörnyűbb Isten káromló gondolatokat és mindazt, amihez tartozik, a fejedbe tudja sugalni. Például, az ördög azt a gondolatot sugalhatja neked, hogy XY úr vagy XY testvéred nem gondolja komolyan. Nem őszinte, és így tovább. Te pedig oda mennél hozzá, és szembesítenéd vele. Testvérem, így és így gondolkodtam felőled. Tudjátok, mi történne akkor? Akkor ez a testvér évről évre cipeli ezt a terhet, és minden alkalommal, amikor meglát téged, újra elő fog jönni benne ez a dolog. Fogjátok be a szátokat, menjetek a kamrába az Úr elé, és szégyeljétek magatokat, ha ilyen gondolatok támadnak bennetek, de ne terheljünk ezzel egy másik embert. Megértettük ezt, és szükséges, mert ha nem tartjuk magunkat ahhoz, vagy hozzá, újra elbukunk. És ez nem történhet meg többé. Minden ember, aki átmegy egy hídon, és azt gondolja, ó, ha most leugranál, akkor véget vetnél az életednek. És tény, hogy valaki tényleg felment a hídra. Ki mesélte nekem? Egyik testvéreink közül itt, vagy egy másik testvér. Minden esetre az egyik azt mondta, most végzek magammal, elegem van a hívőkből, annyira csalódtam, hogy nem akarok tovább élni. És majd felment arra a helyre, lenézett, és azt mondja, no, nem, ez mégis túl mély. És majd újra lejött. Mit akarok ezzel mondani? Minden embernek a legfurcsább gondolatok juthatnak eszében, észszerűtlenség egy másik emberről. De kitől jönnek ezek? Kitől? Ezt meg kell különböztetnünk, és abban a pillanatban, amikor ezt közöljük a másiknak, mindent, már is mindent elrontottunk. Akkor a sátánnak már is nyíl van a kezében, és már is indulhat a játék. Igen, ez 100%-osan így van, mindannyian megtapasztaltuk már ezt, nem igaz? Kérem, hadd tegyünk egyértelműen különbséget, hogy mikor kell valamit az Úrnak mondani, és mikor kell azt egymás között rendesen elintézni. Mit mondott Máté? Nyilván ő volt, vagy Zákeus? Valószínűleg mégis Zákeus. Ahol elloptam valamit, vagy becsaptam valakit, négyszeresen fogom kárpótolni. Csak hogy pontosan ott? De ami a gondolatokat és az ilyen dolgokat illeti, kérlek, ne terheljük meg egymást, hanem próbáljuk egymással együtt hordozni a terhet, az Úrnak szolgálni, az ő rendelkezésére állni, és azzal majd minden rendben lesz, ugye? Megértettük ezt? Ennek így kell lennie, másképp nem működik. Másképp tényleg nem működik, mert akkor egymást terheljük, és ez nem lehet. Nem, az nem lehet a megoldás. Olvassuk itt tovább a 6. verstől. A 6. ezért imádkozzék hozzád minden Isten félő, amíg még megtalálható vagy. Most visszatér Dávid a saját tapasztalata, tapasztalatáról az általánosra, hogy minden Isten félő imádkozzék Istenhez, és hogy ők is így tapasztalják meg őt. Ha majd mélységes árvíz tör elő, őket nem éri el, ugye? Te vagy az én pajzsom, megóvsz engem a veszedelemtől, megmentői újongással fogsz te körülvenni engem. Mögötte áll a szella szó, ami azt jelenti, hogy gondolkodj, merülj el magadba, ne olvasd tovább, állj meg, és gondolkodj el a hallottakon, mert azokban, merülj el azokban, most Isten szól rajta keresztül. Útba akarlak téged igazítani, és meg akarlak tanítani az útra, amelyen járnod kell. Tanácsot akarok adni neked, szemeim rád lesznek szögezve. És majd most újra általánossá válik, mindenkihez intézi a mondottakat, de Istentől kifolyólag, ne legyetek hasonlóak a lóhoz és az összvérhez, amelynek nincs értelmük, kantárral és szájkosárral kell megfékezni, zabolával kell megfékezni őket, különben nem jönnek hozzá, nem engedelmeskednek. Most az emberekhez szól, mindannyiunkhoz. Nyilván ez mindannyiunk számára érthető is. Egy prédikációban, egy imádságban, bármi is legyen, Isten egyénileg szól hozzád. Isten mindannyiunkhoz együttesen szól, Isten szeretne rajtunk keresztül is megszólalni, hogy elmondja nekünk, amit mondani akar. Legyen, hogy megajándékozzon Isten kegyelemmel, mint Salamon idején, ahogy az évfordulón már a szívemen volt elmondani. És ennél fogva úgy gondolom, az a szókifejezés van használva, hogy ne legyen vetélés az országban, ne legyenek szakadások a nép között, hogy békesség legyen Jeruzsálem kapuiban, hogy Isten bölcsességet és kegyelmet ajándékozzon nekünk valóban minden tekintetben. Mindaz, ami rombolást, ami szakadást, ami valamilyen formában felmerülhet, és valami rosszat eredményezhet, azt különböztessük meg egymástól, és egyszerűen járjuk az útunkat Istennel, azért, hogy ő megállthasson aztán minket, és velünk lehessen mindannyiunkkal. Meg akarjuk ezt tenni mindannyian, tényleg mindannyian, mondjuk az Úrnak, itt vagyunk, használj fel minket, tégy áldássá minket, légy te velünk mindannyiunkat, mindannyiunkkal kegyelemből, amen.